Urunk, amikor énekeljük ezt az éneket, annyira átjár bennünket, hogy mennyire szükségünk van a te biztatásodra. Milyen hamar el tud csüggedni a tanítványi szív is. Milyen hamar tudunk gyávák lenni, megtelünk félelemmel, még irántad is tudunk bizalmatlanok lenni. Aggodalmaskodásunkat föl sem tudjuk fogni, hogy mit jelent az, hogy nem bízunk benned. Mennyi minden reménységet rövid ideig tudunk csak hordozni, megtartani, de menet közben elveszítjük. Könyörülj rajtunk, olyan jó, hogy te mondod, hogy bízunk, ne féljünk. Olyan csodálatos volt, ahogy a tanítványoknak is mondtad ott a viharban, akik megijedtek tőled, pedig te hatalommal jártál a tengeren is, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Urunk, taníts bennünket arra, hogy benned bízzunk, rád nézzünk, hitünknek a szemeivel tudjunk látni téged, kitartani, mint aki látja a láthatatlant, és szeretnénk téged egészen szorosan követni. Könyörülj életünknek a dolgain, könyörülj a bennünk levő zajon, a terheken, a nyomorúságokon, amelyeket reánk adtál, hogy hordozzunk. Hadd legyen most minden elcsítítva a szívünkben, hadd tudjunk rád figyelni, és kérünk téged, tedd a te szavadat élővé, hatóvá, személyessé. Hadd érintsen meg, hadd vezessen tovább a veled való kapcsolatban, a veled való közösségben. Áld meg a távol levőket, gyarapítsd ezt a kicsi gyülekezetet. Szerezd magadnak hatalmas nyájat, itt Urunk, és a mi életünket vondd magadhoz. Amen. Két helyről fogom ma is olvasni az igét, de két rövid igevers lesz. Az egyik a Máté 6.10a, ez a mi atyánk imádságból egy rövidke kérés, Máté 6.10a verse, a másik pedig a Filippi 3.20. Először a Filippi 3.20-at olvasom, utána majd a Máté igéjét. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel alá is tud rendelni önmagának mindent. És a Máté 6.10a igeverse így hangzik, jöjjön el a te országod. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, nem sokkal a második világháború kitörése előtt Benito Mussolini hozott egy rendeletet, hogy az olaszok nem vándorolhatnak ki Amerikába. Abban az időben fennmaradt egy ilyen kicsinke történet, volt egy olasz városka, ahol két férfiút érintett ez a rendelet. Az egyik egy nagyon gazdag bankár volt, fiatal korában kivándorolt Amerikába, tehetséges volt, szorgalmas, és egy hatalmas vagyont és hírnevet szerzett magának Amerikában. Kitűnően megtanult angolul, több tíz éve már ott élt, de nem törődött avval, hogy legyen állampolgárság, ezt soha nem kérvényezte. Ő papíron olasz maradt, olasz állampolgár, néha-néha haza utazgatott ugye az országába. Pont Olaszországban volt, amikor kijött Mussolini rendelete. Nem is zavartatta magát, mert hát ő Amerikába él, oda kötik az üzleti dolgai, ott van a vagyona, ott van az ismeretségi kapcsolatrendszere, minden. És amikor ment nyugodtan az amerikai követségre, hogy akkor kérje a vízumot, akkor mondták neki, hogy nem kapsz. De hát, hogy, hát őnek ott van a bankjai, meg minden. Sajnos meg van tiltva, a törvény nem ad erre lehetőséget. Kikelt magából, örjöngött, üvöltözött, akkor sem adtak neki. Személyesen kérte az amerikai konzult, akkor se kapott vízumot. Ott kellett maradjon Olaszországban. A másik férfiú pedig egy nagyon egyszerű parasztember volt, aki csak pár éve költözött ki Amerikába, kivándorolt, de ott kérte az állampolgárságot, elvégezte a kis tanfolyamot, és letette az esküt az amerikai alkotmányra, tőle beszélte az angolt is, ő is éppen Olaszországban volt, amikor kijött Mussolini rendelete, ment be a követségre, kérte a vízumot, megkérdezték, hogy ön amerikai állampolgár? Ó, yes! Mondtam, hogy ez zagyva angol-olasz keverékkel még el is magyarázta, hogy itt vannak a papírjai, meg ő letette az állampolgári esküt. Megnézték a konzulátuson a papírjait, hát ez tényleg zameki. Akkor tessék itt a pecsét, mehet. Kicsin történet, de mekkora tanítása van, mi is úton vagyunk. Úton vagyunk, és meg kell érkezzünk majd abba az országba, amelyet Isten nekünk készített, de csak azok fognak oda belépést nyerni, akik oda tartozó állampolgársággal rendelkeznek. Nem mások. Isten örök országa a Jézushoz tartozóknak van megépítve. És csak azokat fogja beengedni oda Isten, csak azok fognak az üdvösség csodálatos országába lenni, és azok fognak belépni, akik valóban oda tartoznak. A Filippi 3:20 igéje, az gyakorlatilag a mennyei állampolgárságról szól. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk vissza üdvözítőül. Nagyon egyszerű mondat a Pálnak, és mennyire meggyomrozza az embert. Megkérdezi tőlünk, hogy van nekem mennyei állampolgárságom? Jézushoz tartozik az életem? Ha most ebben a pillanatban hazaszólítana az Úr, beléphetnék abba az országba? Ő hozzá tartozom-e? Hatalmas kérdés ez. Testvérek, rólatok van szó, és a ti mennyei állampolgárságotokról. A tanítványozó sorozatunk második részének a címe a szolga, tudnék a király és a szolga kapcsolatáról lesz ma szó. Ha Jézus él a te életed, akkor a megtéréskor kaptál egy csodálatos állampolgárságot. Mégpedig a mennyi országának az állampolgára lettél. Jézushoz tartozol akkor, ha valóban Jézusé az életed. Ez egy új ország. Csodálatos a királya, csodálatos törvényei vannak, mások ezek a törvények, mint itt ennek a világnak a törvényei, mások a szokásai, mások az életvitel, új élet, új ország, új áldások, csodálatos oda tartozni. De csak az fog ebbe az országba belépni, aki valóban oda rendelkező állampolgárságot kapott Jézustól. Az első pontunk, hogy ebben az országban a király szava egyedül a döntő és a meghatározó. Mindent a király szava határoz meg. Ennek az országnak a királya Jézus. És mindent az ő szava határoz meg. Ez azért nagyon fontos, mert ha végignézitek ennek a földnek az országait, vagy akár tetszőlegesen kiválasztotok egy életet magatok közül, körül, környezetetekben, és megnéztek egy életet, akit ismertek, meg lehet mondani, hogy milyen törvény hat az ő életébe. Beszél a Biblia a bűntörvényéről, amely benne van a tagjaimban, és az az ember, aki még nem szabad a bűntől, az muszáj, hogy engedelmeskedjen a tagjaiban levő bűntörvényének. Tudjátok, az alkoholista nem tud olyat, hogy nem iszom, mert az ördög megrántja ezeket a láthatatlan láncokat, és az alkoholistának muszáj inni. A parázsa nem tud olyat, hogy most akkor ma nem bukom el, mert az ördög megrántja a láncot, és elbukik. A tolvaj nem tud ilyet, hogy nem lopok, mert mögötte ott van egy hatalom. Minden bűn mögött a Biblia szerint egy tisztátalan lélek van. Nekem van olyan ismerősöm, aki nagyon nagy mélységből szabadult és lett Krisztusé, és ő elmondta, hogy ő az ó életében káromkodós volt. És miután Jézus élet, és megszabadult ebből a rettenetes megkötözöttségből, azt mondta, hogy még volt egy jó pár hónap, amikor az a tisztátalan lélek, ami a káromkodás mögött volt, és őt kötözte, mennyiszer állt oda mögé, és súgta a fülébe azokat a káromkodó szavakat, amelyeket ő nagyon sokszor kimondott a szájával. Mennyire megpróbált az ördög visszaszerezni azt az életet? A bűn hatalom. A bűn egy törvény. Ha egy életen a bűn törvénye uralkodik, az az élet még nem Jézusé. Viszont ha Jézus élte életed, akkor a király szava a döntő. És ennek a királyságnak a törvénye Jézus Krisztus szívének gondolata, akarata és mértéke. Ebben az országban nincsen helye önfejűsködésnek, és nincsen helye engedetlenségnek. Miért? A király személye miatt. A király személye miatt. Nincs még egy olyan ország és királyság ezen a világon, amelynek ilyen csodálatos királya lenne. Jézus valóban a legcsodálatosabb király. Az egyetlen király minden ország közül, minden uralkodó közül, aki annyira szereti az ő népét, hogy mindent odaáldozott az övéért, az országa népe tagjaiért. Mindent feláldozott. Az életét áldozta azért, hogy te az ő országának a tagja legyél. Ilyen király nincs még egy. Érted adott váltságot, mindent odaáldozott, hogy te szolgája legyél, mégpedig boldog szolgája az ő királyságában. Ez a király tele van a szívében szeretettel, türelemmel, irgalommal, és tele van avval a vágyal, hogy a te életedet megtöltse javaival, áldásaival, békességével. Mondjatok nekem egy ilyen királyt. Nincs. Ez csak Jézus. Na, csodálatos ennek az országnak az állampolgára lenni. És ide a Jézushoz való megtéréssel lehet bekerülni. Jó dolog tehát az ő szolgájának lenni. A következő pontunk ennek az országnak a törvénye. Tegnap is volt szó Isten igéjéről. Beszéltünk ugye a juhokról volt szó, hogy csodálatos a pásztorunkkal való csendes óra, a Jézussal való bensőséges kapcsolat. Amikor a szolga és a király viszonyáról van szó, akkor megint előjön Isten igéje. Ez egy kihagyhatatlan dolog. Hadd kérdezzek meg benneteket, hogy ott van-e, jelen van-e a életedben a Biblia? Mennyire meghatározó a te életedben a Biblia? Olvasod-e naponta? Hiányzik-e, hogyha nem olvashatod? Ha valaki belopakodna a házadba, és az összes Bibliát tüntetné el a lakásodból. Nem a hifit, meg a DVD lejátszót, meg a számítógépet, nem a pénztárcádat, meg a bankbetétkönyvedet, vagy mit tudom én, hanem a Biblia, minden Bibliát eltüntetne. Észrevennéd? Mennyi idő múlva vennénk észre? Aki ugye olvassa naponta a Bibliát, hát se perc alatt észrevennék, hogy nincs meg a Biblia. Ki volt az, aki a Bibliát eltüntette az éjjel szekrényről? Hát jaj nekünk, hogyha észre se vennénk. Jelen van-e a te életedben Isten igéje? És a következő kérdés ugyanígy kapcsolódik, hogy van-e hatalma a te életeden Isten igéjének? Csak úgy érdemes olvasni a Bibliát, hogyha hatalma van a te életednek, életeden ennek az igének. Krisztus országának a törvénye a Biblia, az Isten igéje. Itt nem a bűn törvénye uralkodik, itt az Isten szíve gondolatait kell a mi szívünkbe befogadni. Mindig így gondoljatok a reggeli csendességre, a Biblia olvasásra, bármikor is tartjátok reggel, este, délbe vagy egy ebéd után, egy kis sziesztában. Ilyenkor érdemes azt elimádkozni, hogy Uram, mutasd meg a te szíved gondolatait, és vidd be az én szívembe a te szíved gondolatait. És akkor vedd a kezedbe. Egészen más lesz így a Biblia olvasás. És Isten az ő szívének a gondolatait tárja fel előtted. És kicseréli a te szíved önző gondolatait az ő szívének csodálatos gondolataira. Mássá lesz a Biblia. Egészen mássá lesz így a Biblia. Fölolvastam még egy igét. Ugye a mi atyánkban sokszor elmondtuk már, talán nem is vettük annyira észre, hogy mit is jelent ez. Magyar Biblia fordítás nagyon gazdag a magyar nyelvünk, de nem mindenben olyan jó. De talán nincs is tökéletes Biblia fordítás semmilyen nyelven. Kicsinke, kérés, jöjjön el a te országod. Mit jelent ez? Az a görög szó, ami ott van, ez a hébasileia szó, ez azt jelenti, hogy király, uralom. Másik jelentés, hogy a király uralma alávetett terület. Képzeljétek el, hogyha így lenne lefordítva, valahogy ezt jelenti ez a szó, mert nagyon gazdag jelentése van, nem érezzük az imádságban, a miértekben. Ezt jelenti, hogy Uram, jöjjön el a te királyi uralmad az én életemben. Ott ezt kérjük, ez egyik leghalálosabban komoly kérése a mi atyánknak. Uram, legyen az én életem a te királyi uralmad alatt levő területnek. Az én életemen te uralkodj. és élete minden területén a te királyi uralmad és szíved gondolatai valósuljanak meg. Hogy még inkább megértsük ennek a gazdag szónak a jelentését, hadd hozzak egy képet elétek, képzeld el a te életedet egy lakásnak a képében. Ugye egy lakásnak van ajtaja, ott szoktunk kopogni, csöngetni, van előszoba, van nappali, konyha, van hálószoba is, és kicsit gondolkodjunk el azon, hogy kit meddig engedünk be a lakásba. Ha jön a postás, ugye senki nem vitte még be a postást a hálószobába, hogy barátom, nézd meg, itt van az éjjeli szekrényem, vagy a heverőm. A postás az az előszobáig jöhet, nem? Vagy az ajtóig maximum. Aztán vendég, voltatok már vendégségben, ugye? Megvannak ezek az íratlan szabályok, hogy egy vendég az például nem húzigálhatja ki a fiókot abban a lakásban, ahol nem ő van házigazdaként otthon. A vendégnek is megvannak, hogy mondjam, így a korlátai. Ő ott vendég, leültetik a nappaliban, kap finom vacsorát, enni, inni, beszélgetnek, megkapja a házigazda tiszteletét, szeretetét, keleten meg meg is mosták a lábát a vendégnek. De a vendég az nem érezheti magát úgy otthon, hogy akkor elmegyek a hálószobába és kicsit ledőlök. Nem csinálhat ilyet, nem? Hát akkor égnek áll a hajunk, hogy mit képzel. Ugye ilyet nem csinálhat a vendég. Na képzeld el, hogy te életed egy lakás. És elmondod ezt a mondatot Jézusnak, a mi atyánkban, jöjjön el a te király uralmad. Tudjátok, ebben mit csináltunk? Ebben kinyitottuk az életünk lakásajtaját Jézusnak, odaadtuk a kulcsokat, és azt mondtuk Jézusnak, hogy Uram, minden a tied. Mindenhova benézhetsz. Nem csak az előszobáig jöhetsz be, nem csak a nappaliba, benézhetsz a legutolsó fiókba, az ágy alá, bejöhetsz a hálószobába, a gyerekszobába, beleszólhatsz, Uram, a munkámba, a pénzköltésembe, a házas életembe, a gyermeknevelésembe, mert kimondtam, hogy jöjjön el a te király uralmad. Ha tanítvány vagy, kell magad látnod ebben az országban, mint a király szolgáját. És a szolga az a legkevesebb, hogy kimondja ezt nagyon őszintén Jézusnak, hogy jöjjön el a te király uralmad. Bármikor imádkozzátok ezután a mi atyánkat. A mai igehirdetés jusson eszetekbe. Ezt jelenti ez a mondat a görögben. Jöjjön el a te király uralmad. Hadd kérdezzem meg benneteket, hogy van olyan, akinek odaadnátok a lakáskulcsotokat? Hogy bemehetsz, azt csinálsz, amit akarsz. Hát van, aki bólogat, van, aki hal. Jézus legyen, akinek odaadta. Ő neki adjál oda mindent. És egy picit játssz el a gondolattal, ha ma elmondod neki őszintén, mi az, amit ha kihúz, talál valami olyat, amire odahív téged, hogy ez micsoda? Milyen újságjaid vannak? Milyen DVD-id vannak? Van-e olyan, ami nem egyezik ennek a királyságnak a törvényeivel és a mértékével? Jézus beleszólhat. És elmondhatja, hogy drága szolgám, ez így nincs ember. Ennek a te házadból, a te életedből takarodnia kell. Takaró Károly mesélte egyszer, hogy meghívta valaki az új házába, hogy jöjjön el, tiszteltes úr, nézze meg, akkor még nem volt püspök a tiszteltes úr, és elkezdte végig vezetni a szobán, és volt gyanús sajtó, ahova nem vitte be a lelkipásztort, de hát ő meg volt olyan gól, aki megkérdezte, hogy és itt mi van? Hát oda nem fontos benni, de hát ha már mindent meg akar mutatni, akkor hadd nézzek oda be. Kelletlenül kinyitotta az illető az ajtót. Tele volt ilyen felmosó felszerelésekkel, vadonatúj vödrök, felmosó fák, rengeteg gyönyörű, ilyen bontatlan kartonban, ilyen mosószerek. Hát ez itt, hát felmosó felszerelés, Mi is a maga foglalkozása? Takarító vagyok. Ugyan haza lovasította a munkahelyéről a dolgokat. Hát az az a szoba volt, ahova például Jézusnak nagyon nem lett volna szabad bemennie. De még a pásztorának se. Van-e nektek ilyen szobátok? Van-e nektek ilyen rekeszetek, ilyen fiókotok, olyan szekrény, ahova Jézus mindenhova bejöhet, azt a szekrény kivéve. Ugye milyen szomorúan hangzik? Ugye beledöbbenünk, hogy eljött az én életemben Jézus királysága, vagy csak helyenként valósulhat meg a király akarata, gondolata az én életemben. Ebben a királyságban minden Jézus dicsőségét kell, hogy szolgálja. Nem a miénket. Nem a miénket. Döbbenetes az, hogy az ember mennyire meglopja Istent a maga dicsőségében. Voltatok-e már olyan, példát mondok, katolikus templomban, többnyire ott vannak ezek a nagyon gyönyörű művészi, ilyen berakott kazettás, meg én nem tudom pontos kifejezését ennek az ablaknak, amilyen ilyen mozaikokból van összetéve. Sok ilyen templomban jártam, és mindig csodálkoztam, hogy olyan különös az, hogy ekkora betűkkel szokták odajönni egy Isten dicsőségére, alatta levő sorba négyszer akkora betűkkel, mint hogy a Kovács család. Akkor ki a dicsőség? Nem? Ilyen az ember. Valami sikerül, megcsináltam, kihúzzuk magunkat. Ellopjuk az Isten dicsőségét. Na, ebben a királyságban a szolgának a királyt kell megdicsőíteni. A mi életünkben mindennek Jézus királyságát kell dicsőíteni. És itt megkérdezi tőlünk ez a kicsinket is, ige, hogy nekünk a mennyben van polgárjogunk, meg jöjjön el a te országod, hogy hogy van ez a te életedben. Dicsőíti-e Jézust a te munkamorálod? Hogy ismernek a munkahelyeden? Aki lopod a napot, vagy aki a leghűségesebb, a legpontosabb, a legprecízebb, hogy ismernek bennünket? Vagy ő úgyis úgy el fogja felejteni. Vagy később jött előbb megy. Ugye vannak ilyen, talán minden munkahelyen van egy-egy ilyen ember, aki mindig késik, de neki mindig hamarabb el kell mennie. Neki a 8 óra munkaidő az mindig valahogy a 7 óra 10 perckor lejár. Vannak ilyen emberek. Tehát minden munkahelyen. Dicsőíti-e Jézus Krisztust a te családi életed? Dicsőítik-e Jézust a te házasságodért? A gyermekeid viselkedésért? Dicsősége Jézusnak a te gyermeknevelésed? Hatalmas kérdések. Hatalmas kérdések. Hogy ismerik a gyermekeinket az iskolában, az óvodában, a főiskolákon? És milyen dolgokat vonnak le következtetésül a szüleikről? Dicsőíti-e Istent a te házad, a pénzügyeid, egyáltalán minden a te életed összes területéről? Amikor Dávid meg Salamon királyságáról olvasunk az Ószövetségben, akkor vannak ilyen apró kis fél mondatok, amiket nem szoktunk annyira figyelni, mert olyan mellékesnek tűnnek, nem tűnnek fontosnak, hogy Dávid szolgái a király dolgáért voltak ott. Krónikák könyvében van egy ilyen picike kis fél mondat. Dávid szolgái ott voltak a király dolgáért. Dávid is, meg Salamon is olyan tökéletesen építette fel a királyságát, és mind a két királysága előképe Jézus királyságának, hogy amikor eljött például Sába királynője, de megtekinteni Salamonnak a bölcsességét, hát leesett az álla az ülésrenden, a szolgáknak a ruháján, mindenen, ami a palotában volt. Dávidnak is voltak generálisai, miniszterei, de voltak kapuőrző szolgák. Más-más rang, más-más feladat, más-más szolgálat, de ezek nekünk nagy-nagy tanítást adnak, hogy Jézus Krisztus királyságában is vannak kapuőrzők, vannak generálisok, vannak miniszterek, van sokféle szolga. Mindenki azt a szolgálatot végezte, amit Dávid vagy éppen Salamon rábízott. Nem mondták neki azt, hogy hát de én mást akarok csinálni. Az Isten országában ugyanez a csoda kell, hogy megvalósuljon, ahova bennünket Jézus állított. Ahova az ő szíve téged kigondolt, és amit neked szolgálatban szánt a gyülekezetben, azt kell neked hűségesen betölteni. És ez egy csodálatos dolog. Hallottam egy gyülekezetről, ahol van egy mérnök ember, aki arra kapott indítatást, hogy a gyülekezet, jó nagy gyülekezeti házuk van, egy hatalmas gyülekezet, sok apró helységgel, vécékkel, minden. Képzeljétek el, hogy mindig az alkalmak előtt legalább fél órával jön. Minden vécét körbejár, feltölti a kézmosó szappanos flakonokat, ahol hiányzik a vécépapír, vesz oda, hozza, átnéz, hogy minden égő, világít. Senki nem kérte rá. Megértette, hogy ő annak a gyülekezetnek ezzel tud hozzájárulni az életéhez, a szolgálatához. Másnak nem jutott ez eszébe, Isten ezt a szolgálatot neki adta. És nem tartotta alantasnak, hogy ő a mérnök ember, feltöltse a WC papírtartót, kicserélje az izzókat, a szappan nyomós dolgot feltöltse. És mindig van WC papír, mindig van szappan, mindig van világítás a legbelső WC-be is, mert van, aki hűséggel végzi a szolgálatát. Tudod-e, hogy neked mi a szolgálatod a gyülekezetben? Mit gondolt ki felőled Jézus? Hol van a te helyed Isten országában? Szolga, szolgálat nélkül nincs. Nem létezik. Salamonnak meg Dávidnak nem voltak ilyen henyélő szolgáit, kiment volna az udvar, és akkor 300 ember ottan sütette volna magát a napon. Nem volt ilyen. Mindegyik szolga végezte a maga szolgálatát hűséggel, odaadással. Milyen a mi gyülekezetünk? Milyen a ti gyülekezetetek? Én nem ismerem a ti gyülekezeteteket, ti ismeritek. Én csak a kérdést mondom, amit Istentől kaptam. Nem is nekem kell rá válaszolnotok, hanem magatoknak, meg az Úrnak. Megvan-e a te életedben a te helyed, amelyet Isten rád bízott, odarendelt és végzed? Isten országában a szolgáknak szolgálatuk van. Egy gyönyörű kifejezés ez, ugye a magyar nyelven még a fegyveres erőköz kötődik, ugye katonák, rendőrök, tűzoltók mondják azt, hogy mi szolgálunk. Mi szolgálatot végzünk, meg mi lelkipásztorok is ezt szoktuk használni. Ez hivatás. Ez egészen más, mint nem elhívásból valamit csinálni. Isten országából mindent elhívásból csinálunk. Egy katona is, amikor katona lesz, pontosan tudja, hogy lehet, hogy ez az életébe fog kerülni. Egy tűzoltó, amikor tűzoltó lesz, és kivonulnak egy háztűzhöz, pontosan tudja, hogy lehet, hogy ő megment valakit, de ő az életét áldozza azért, akit megment egy égő házból. És ezt nem lehet máshogy csinálni, csak elhívásból. Isten országában is bármilyen pici a te szolgálatod. Ha Jézus kapuőrzője vagy, vagy generálisa vagy, nem lehet máshogy csinálni azt a szolgálatot, csak elhívásból. Ha gyerekmunkában, ha könyvterjesztésben, ha csak a templom takarításban segítesz, végezd a királyért, Jézusért. És ebben a szolgálatban öröm és boldogság van. Öröm és boldogság. Higgyétek el, hogy Isten megtervezte ezt csodálatosan. Egy ember akkor boldog, hogyha a helyén van. Ha nem vagy a helyeden, lehet rettenetesen sikeres, gazdag, egészséges, nem leszel boldog. De ha a helyeden vagy, azon a helyen, amelyet Jézus az ő királyságában te rád kigondolt, legyen az a hely akármilyen kicsike. Legyen az a szolgálat az emberek szemében akármilyen méltatlannak tűnő, hidd el, hogy a te szíved boldog lesz és megtelik örömmel. Mert Isten így rendelte. Az ő szolgálatában öröm van és boldogság. Jézus igája kedves, az ő terhe könnyű, ezt ő maga mondja. Tehát ez az ige nem egy ilyen fáradtságos, hogy jaj, már megint Jézusért ki kellett takarítanom a gyülekezeti házat. Így nem lehet szolgálni. Úgy lehet szolgálni, hogyha ezt örömmel, a királyért megtesszük. Meg tudjuk-e tenni a királyért? Ott vagy-e a helyeden, és találsz-e örömet abban, hogy te az ő szolgája vagy? Boldogok azok a szolgák, akik ebben örömet találnak. Ma is egy történettel fogom befejezni. Volt több száz évvel ezelőtt egy pogány király, akinek volt egy nagyon nemes lelkű hadvezére. Ez a hadvezér sokat utazgatott a környékbeli országokban, megismerte az evangéliumot, és keresztjén hitre tért ez a hadvezér. És amikor hazatért, az ő pogány királyának is elmondta, hogy ő Jézus Krisztusnak a tanítványa lett. Elmondta neki az evangéliumot, hogy ez egy csodálatos király. Ez maga az Isten fia, aki önként jött, hogy bennünket, a bűnös embereket szolgáljon, megváltson, és hatalmas árat fizetett azért, hogy mi bűnbocsánatot kapjunk, kegyelmet nyerjünk, az életünk megszabaduljon a kárhozattól, a bűnből, az ördög hatalmából, hogy ő hozzá tartozunk. Örömét leli abban, hogy ő megmentett bennünket. És ő a leghatalmasabb király. Meghallgatta ez a pogány királya a Jézusról való bizonságtételt, egy valamit nem értett. Hogy lehet az, hogy ez ilyen hatalmas király, akkor miért maga jött megváltani az embert? Miért nem küldött valakit? Ilyen hatalmas királynak biztos van sok hatalmas szolgája, vezére, katonája. Mi az, hogy saját maga jött, őnek ez nem fél a fejébe. Gondolkodott a keresztény élet hadvezér, hogy hogyan érthetné meg ezzel a királlyal, hogy mi is az evangélium, és mit jelent az, hogy Isten saját maga szolgált nekünk. Aztán kigondolt valamit, elment az asztaloshoz, és elkészítette fából a királyának a kisfiát, ugye fából, mindenki szobrot, csináltatott rá pont olyan ruhát, amilyen ruhát hord a király kisfia, és amikor kiszokott menni a palota melletti tóra csónakázni a hadvezér a királlyal, megmondta ennek az asztalosnak, hogy ekkor és ekkor a tó mellett, ott, ahol van egy kis kikötő, hozd oda a karodban a felöltöztetett királyfinak kinéző babát, és csinál úgy, hogy véletlenül beheted a tóba. Hát jött is az asztalos, csónakázik a király a hadvezérrel, és közel voltak már a kikötőhöz, és hát az asztalos a parancs szerint hirtelen ügyetlenkedve beleeltette a királyfinak kinéző fabábút, ugye ruhásan felöltöztetett fabábút a tóba, és a király a csónakból egy hatalmas csuka fejessel, ugye egyből utána vetette magát, hogy kimentse ki a kisfiát. Hát ugye a fabábút találta meg, amikor kimászott a vízből, akkor megkérdezte tőle a hadvezére, hogy királyom, te úgy gondoltad, hogy ez a te fiad. Miért magad ugrottál be? Itt voltam én is. Miért nem parancsoltál, hogy én vagyok hadvezéred, akkor ments ki a fiamat? Miért nem szóltál az asztalosnak, hogy akkor ugorjál már be, és ments ki a fiamat? Annyit mondott a király, hogy az atyai szeretet erre készített. Na látod. Azt kérdezett, hogy Isten miért maga jött Jézusban bennünket megmenteni? Az ő atyai szeretete erre készítette, erre indította. Nem angyalt küldött. Isten nem egy hatalmas katonát küldött. Nem egy szolgáját küldte a mennyből, nem szeráfokat, kerubokat küldött. Jött saját maga Jézusban. Na ennek az országnak a királya ő, akiben ekkora szeretet van, és ha te tanítvány vagy, akkor ennek a királynak a szolgája vagy. Örülj ennek, újjon minden napon, és találj örömet, boldogságot abban, hogy Jézushoz tartozol, és azt a királyt szolgálhatod, aki egyedülálló az egész mindenségben. Amen. Csendesedjünk el imádságra. Urunk, olyan sokszor eszünkbe sem jut, hogy ha lelki dolgokról van szó, ha az evangéliumról, az üdvösségről van szó, vagy ha mennyországról beszélünk, akkor rólunk van szó, a mi állampolgárságunkról, arról a királyságról, amelyet elkészítettél a téged szeretőknek, a Jézusban hívőknek. Egészen az elevenünkbe kellene, hogy vágjon, hogy arról van szó, ami a leginkább kell, hogy érintsen minket. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor tudunk közönösek, közömbösek lenni a te országod dolgai iránt, a mennyország, az üdvösség dolgai iránt. Bocsáss meg nekünk, hogyha tanítványaid is lettünk, és szolgáid vagyunk, olyan sokszor szomorú szolgák vagyunk, vagy éppen lusták, vagy olyanok, akik nem nézik, hogy mi is ennek a királyságnak a törvénye, a mértéke. Bocsáss meg, amikor szégyent hozunk Jézusra, a mi királyunkra. És hadd valljuk meg neked, Urunk Istenünk, hogy olyan sokszor mondtuk már a mi atyánk imádságban, hogy jöjjön el a te országod. Köszönjük, hogy kibontottad ezt a kicsiny kérést. Mi közel való válet, hogy mit is jelent. Ha tudja a mi szívünk őszintén kimondani, hogy jöjjön el a te királyi uralmad az én életemben, minden területen. Jöjj be életembe, és védj uralmad alá minden zugot, minden dolgot. És valósuljon meg minden az életemben, úgy, ahogyan te gondolod. Bocsáss meg a mi titkos zugainkat. Bocsáss meg, amikor olyan dolgok vannak életünkben, amelyekre te nemet mondasz, és mi azt rejtegetjük. Könyörülj rajtunk, hogy mától másképp legyen. Mától megvalósulhasson életünk legkisebb területén is a te király uralmad. Jöjj be életünkbe, Urunk! Te mutasd meg nekünk a szolgálatunkat, a helyünket a gyülekezetben. És te adj hozzá erőt, hűséget, kitartást, hogy tudjuk azt rád néző lelkiismerettel végezni. Nem a pásztorunknak, nem a presbitériumnak, nem a gondnoknak, nem is a magunk dicsőségére, hanem egyedül neked, a mi királyunknak. És hadd legyen életünkben mindenért a tiéd a dicsőség. Hadd legyen olyan a családunk, a családi életünk, a gyermekeink, pénzügyeink, a munkánk, a gyermeknevelésünk, a házasságunk is, hogy azért téged dicsérjenek, téged magasztaljanak, és az emberek bepillantást nyerjenek életünk által. Milyen is a Jézus királysága? Hadd tegyük vonzóvá országodat, hogy vágyjanak oda tartozni azok az emberek, akik életünket megnézik. Áld meg minket a te nevedért. Köszönjük, hogy szeretsz, hogy te előbb szolgáltál nekünk. Köszönjük a te királyságodat. Amen.